Virágfüzéres lányok és combrázó polinéz fiúk tánca, a hula, a helyiek szerint erről, no meg a szörfről a leghíresebb Hawaii. Elképesztő, hogy milyen szörfözős videókat lehet látni, amikor 9-10 méteres hullámokat lovagolnak meg itt Hawaii szigeténél. Helyesebben nem csak Hawaii szigeténél, mert Hawaii egy sziget neve, ez a Big Island, ahol a működő vulkánok is vannak, és aztán van sok más sziget, ami szintén a Hawaii szigetcsoport része. A főváros Honolulu például Oahu szigetén található. Nagyon érdekes, az égfoltos Picasso halnak van egy Hawaii neve, Humuhumu Nukunuku Humualoa, így hívják, és tényleg eleve, ha valaki egy kicsit érdeklődik a hawaii nyelv iránt, akkor vegyen egy szótárt, vagy egy angol hawaii szótár, amit a turistaközpontokban árulnak. Nagyon érdekes nevek vannak, tényleg jól is hangzik. Pearl City, vagyis gyöngyváros. Itt kereskedtek először az ide látogató misszionáriusok, felfedezők, matrózok, aztán a későbbiekben már azok az utazók, akik megpróbáltak meggazdagodni a hawaii gyöngyből. Az 1930-as évek végén a szigeteket birtokló Egyesült Államok a Csendes-óceáni flottát Kaliforniából a Hawaii-szigetekre telepítette. Pearl Harbor ma ugyanúgy hadicélokat szolgál, de a látogatók azért megemlékezhetnek az egykori szörnyű napokról, mert hogy három múzeumot is találunk itt. A tengeralattjáró van a legközelebb a jegyvásárlás helyszínéhez, amit meg lehet nézni. Kipróbálhatjuk, milyen lehetett a fedélzeti ágyút beállítani. Tüzelni persze nem lehet vele, viszont bemászhatunk a tengeralattjáró belsejébe, és megnézhetjük, honnan indították a torpedókat. A tengeralattjáró első és hátsó részében egyaránt torpedóházak voltak. Egy órás sétát tehetünk a tengeralattjáró belsejében, és hát átérezhetjük, miként éltek itt egykoron a katonák, kicsi étkező, emeletes ágyak sokasága, túl sok helyük nem volt, az biztos. Ráadásul igencsak veszélyes dolog volt a tengeralattjárón katonáskodni, nagyon sokan meg is haltak a II. Világháború idején. A turisták azonban ébbőrrel megúszták a kalandot, aztán kisétálhatunk a tengeralattjáró fedélzetére, majd felkereshetjük az Arizona emlékművet. Ennek megtekintése ingyenes, ám előtte mindenkit beterelnek a színházterembe, és rövid bevezető után levetítenek egy eredeti felvételekből álló filmet a Pearl Harbori japán támadásról. Szerintem drámai élmény, mint a későbbi hollywoodi film. Az amerikaiak a csatahajókat a tagállamokról nevezték el. Az Arizona az egyike volt azoknak, amelyek megsemmisültek a japán támadás idején. A filmvetítés után kis hajóval szállítják a turistákat a csatahajó roncsaihoz. Azokat ugyanis nem emelték ki a vízből, örök tanulságképpen. A roncsok fölé keresztirányban látogatóközpontot építettek, amelynek falára felvésték az áldozatok neveit. Lenézve az emlékműről látom, hogy az Arizona rozsdás irányító fülkéje még kiemelkedik a vízből, vasak tömege látszik mindenütt. A japánok kétszer is támadtak, az első támadás volt a legkeményebb, és állítólag egy harmadikat is terveztek, de végül arra nem került sor. Az Arizona romjai felett tovább pillantva új hadihajókat látok. Fémtestükön csillog a napfény. Vontató hajók húzzák be az óriási szörnyeket a kikötőbe, és itt állnak készenlétben minden esetre. Az Egyesült Államok haditengerészetének egykori büszkesége a Missouri csatahajó 270 méter hosszú és 33 méter széles. Túlélte a II. Világháborút, még azt is átvészelte, hogy 45. április 11-én egy 19 éves kamikáze pilóta belerepült a csatahajóba. A mai napig célra tarthatjuk a fedélzeti fegyvert, egy nagy zöld bokor felé néz a csöve. A Missourit használták a koreai háború idején, aztán felújították, Tomahawk rakétákkal szerelték fel, majd az öbölháború idején a hadihajóról adták le az első lövést. Az ágyuk és a rakéták hatótávolsága 1600 kilométer. Az egész csatahajó összesen 58 ezer tonna. Ebből 175 tonna csak a különböző papíroknak meg a hajó dokumentációjának a súlya. 92-ben a Missourit nyugdíjazták és Pearl Harborba vitték, ma múzeum eredeti fegyverekkel, termeiben kiállításokkal. A II. Világháború idején 2400 katona és 134 hivatalnok szolgált a Missourin, aztán később lecsökkentették ezt a számot. A csatahajó 60 kilométert tudott megtenni óránként, és több mint 10 millió literes volt az üzemanyagtartály, másfél millió liter ivóvíz is volt induláskor a hajón. 900 elektromos motorral működött. A belső rendszereket ugye mind biztosítani kellett. Aztán a Missouri teljes valóságában most a Pearl Harbori kikötőben látható, és hát a harmadik helyi múzeum, a Pacific Aviation repülői inkább csak érdekesek, mint eredetiek. Ezt érzik azért a helyi szakemberek is. Ezzel együtt Pearl Harbor rendkívül izgalmas. Két napot is eltöltöttem itt, annyira jó volt. A misszorit elhagyva a dögcédulát is készíthetünk, ezt eredeti gépekkel csinálják. A kicsit fáradt néni vadul veri az írógépet, aztán pár perc múlva nyakba is akaszthatjuk a fémcédulát. Szintén félelmetes élmény, bár nem a fegyverekkel kapcsolatos, hogyha valaki elmegy North Shore-ba, Oahu szigetén. Lényegében ez a része Hawaii-nak Honolulu-hoz képest pont a másik oldalon található, helyesebben Oahu szigetének, mert mint már említettem, Hawaii az egész terület, az egész államnak a neve, de Hawaii a nagy sziget, a Big Island neve is, és maga a főváros Honolulu Oahu szigetén található. Nos, ennek az egyik kikötő része van Honolulu mellett, és itt van a Waikiki Beach szintén Honolulu-nál, ami meg a legfontosabb strand, és a legnépesebb strand, és átelemben pedig van a North Shore. Ami azért érdekes, mert itt mindig nagyok a hullámok, rengeteg a szörfös, és itt lehet cápákat nézegetni. Hát félelmetesen kezdődött már az egész, mert hogy délutánra jósolták a Felicia hurrikán érkezését, reggel beborult az ég, szakadt az eső, a nagy szélben hajladoztak a pálmafák. Egy órán át autóztunk Oahu szigetén, hogy a cápakereső hajó kikötőjébe érjünk. Sötétített üvegű autóban mentünk, aztán rosszul is lettem. Hát gondoltam, hogy ehhez még jön pár cápa, akkor annyi, de hát a cápák nem jöttek, a hajó kapitánya nem vállalta az utat, mert azt mondta, hogy hát nem lehet kiszámítani, hogy pont mikor jön a hurrikán, úgyhogy majd halasszuk ezt a dolgot el, így is történt. Másnap már nem volt vihar, de aztán újra tolódott a cápa nézegetés. Hát már kezdtem azt hinni, hogy a sors keze van a dologban, de szerencsére egy hónapig voltam Hawaiion, úgyhogy szóltam a kapitánynak, hogy egy hét múlva visszatérek, mint Schwarzenegger a Terminátor 2-ben, úgyhogy gyönyörű volt az idő, akkor már el tudtunk menni cápát nézegetni. Verőfényes napsütés, száguldottunk a csendes óceán nyílt vizén, a kikötőben delfinek ugrándoztak, egész közel jöttek, játszadoztunk, volt egy pici delfin gyerek, szaltókat csinált a levegőben, idomár nélkül. Aztán egy óra hajókázás után a kapitány jelezte, hogy ideje készülni, következett a kötelező előadás arról, hogy mit szabad, meg mit nem a cápa ketrezben. Az amerikaiak mindig mindenhol izgalmas biztonsági előírásokat hoznak, és előadásokat tartanak erről. Hát itt is elmesélték, hogy nem nyúlhatunk ki a cápa ketrezből, mert jön a cápa, és ham leharapja a kezünket. Nem dughatjuk ki a lábunkat, nagyjából ugyanezért, csak vegyük a levegőt, ahogy bírjuk, és figyeljük a tengeri szörnyeket. Mert hogy egy ketreszbe vittek le minket, és hát nem mélybe ereszkedtünk, hanem a ketresznek nagyjából a 80-90%-kal lemerült a vízbe, a tetején nyitott volt, és mi pedig rendes kis snookerrel a ketrezben fogózkodva nézegethettük a hatalmas tengeri szörnyeket. A ketrez a hajó végén volt, és először azt hittem, hogy mereven rögzítik a járműhöz, de nem. Miután bemásztunk, eloldozták a szerkezetet, amelyet ettől kezdve két lánc tartott csupán. A ketrez 15-20 méterre eltávolodott a hajótól. A cápákra egy percet sem kellett várni, már a hajó lehorgonyzásakor megjelent az első szörnyeteg, nagyjából 3 méteres lehetett, félelmetesnek tűnt. Aztán, amint a ketrezben elhelyezkedtünk, már is megérkeztek a többiek. 2 méteres volt a legkisebb cápa, talán 4 a legnagyobb. A hajó kapitánya haldarabokat dobált a vízbe, hát persze nem a ketrezbe, hanem a ketrez elé, hát ettől szinte megvadultak a cápák. Zabálták a finom falatokat, egyre többen jöttek, 20-30-an. Próbáltam figyelni őket, közben egy picit fuldokoltam is, mert nem működött jól a pipám, hát nagyok voltak a hullámok, mindig víz ment bele, aztán így kifújtam, úgyhogy utána már viszonylag jobban lettem. Mondták, hogy nem szabad egyébként két dolgot csinálni még, belehányni a vízbe, vagy pedig, hogyha pisilni kell, akkor se ott szabad intézni, mert ezt nem jó hatása van a cápákra, idegesek lesznek, meg úgy érzik, hogy ott van valami dolog, ami élelem lehet esetleg, úgyhogy ezek is ellenjavalt dolgok. A hányás egyébként nem azért van, mert hogy annyira nem szeretnénk a cápákat, hanem azért, mert előtte nagyon durva hullámokon megy a hajó, tehát nem csoda, hogyha valaki beletermel a tengerbe. A kapitány leeresztette a kamerát a víz alatti felvételeinkhez, ő ott maradt a hajón, és egy ilyen kis madzagon, láncon, végül is körülbelül egy olyan 25 méterre, talán 20 méterre a hajótól, pedig ott a lényegében a hullámokon ringatózott a ketrec. És hát a kettő között, a hajó meg a ketrec között pedig ott voltak a cápák, lehetett őket videózni. Az egyik cápa rögvest meg is akarta enni a kamerát, szerencsére nem ízlett neki, úgyhogy a gép forgott tovább. A cápák egyre közelebb jöttek, majdnem mindegyik hátán harapás nyomok voltak, némelyiknek a farokuszonya is darabos volt, hát egymást sem kímélik, az biztos. 40 perc után a láncokkal a hajóhoz húzták a szerkezetet, aztán óvatosan kikezmeregtünk, azért óvatosan, mert hogy a cápák még köröztek vadul, de ezúttal nem várt rájuk több falat. Minden esetre a cápanézegetés North Shore-nál itt Oahu szigetén rendkívül érdekes volt, és több helyen is lehet cápákat nézegetni, mindenhol más élmény van. A Maldiv szigeteken például Sun Islandnél kijönnek a cápák, meg lehet etetni egészen a táj kínai étteremig, egy méterre vannak alattunk, és nézegethetjük a fa pallóról a tengeri szörnyeket. Külön szerveznek Royal Islandnél is ilyen cápanézegetést, aztán van olyan, hogy egy könnyű buvár a tigris cápát a szájából eteti hallal. Ilyen izgalmas dolog is van. Bora Boránál semmiféle védőfelszerelés vagy hatalmas nagy rács nincsen. Ott egész egyszerűen két csónak közé kifeszítenek egy madzagot, abba belekapaszkodhatunk, és ott vannak a cápák tőlünk durván olyan 4-5, akár 10 méterre, attól függ, hogy éppen merre úszkálnak a cápák. Tehát nem mindenhol egyforma a cápanézegetés. Ausztráliánál meg a nagy fehéret lehet megnézni úgy, hogy ott rendesen azért komoly buvárruhába, regulátorra, meg minden egyéb kötelező felszereléssel lemerülünk, és akkor ott aztán tényleg a nagy fehér körbe úszkál minket. Tehát ebből a szempontból sokfajta cápanézegetés van, de talán a legnépesebb az alig, ha nem az Oahu-szigeti cápanézegetés a turisták számát illetően, mert hogy nagyon sokan jönnek ide, hogy a félelmetes ragadozókkal találkozhassanak. Hölgyeim és uraim, hamarosan folytatjuk a világszámot, a reklámot és a híreket követően itt az Inforádióban. Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető, várom önöket a második fél órában is.